Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en, és folytassuk a közös rádiózást, a toxikus vezetés hatásai, ez a témánk. Cifra Juliannával beszélgetek, aki vezető és szervezetfejlesztő szakpszichológus. Kezi csókolom, Julianna.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
A toxikus vezetés hatásai, a vezetés tudomány folyóiratban közzétett egyetemi kutatás eredményeiből válogatunk, vagy csemegézünk most az ön segítségével, a Corvinus és a Debrecen Egyetem munkatársai készítették ezt a felmérést, illetve ezt a tanulmányt. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, ráadásul ez az ön szakterülete, és a tanulmány első szerzője, hogy mire jutott itt Magyarországon. Ez a magyarországi jelenség, ez mennyiben unikális? Eltérő-e valamiben ez a jelenség, mondjuk akár más országokban, ha a toxikus vezetésről kérdezzük akár a munkavállalókat?
Igen, ez nagyon releváns ez a kérdés, ugyanis mi is abból indultunk ki, hogy Magyarországon ezt a vezetési stílust, amit így hívnak, hogy toxikus vezetést, ezt még nem vizsgálták korábban, viszont a környező országokban pedig igen, tehát Romániában több kutatás is zajlott a témában, már évekkel ezelőtt is, 5-6 éve kezdődött, és Csehországban, Lengyelországban is tudunk kutatásokról, illetve kapcsolatban is vagyunk ezekkel a kutatókkal. Az látszik az általánosságban, nemzetközi viszonylatban is, és itt a régióban is, hogy ezen a mintán, amit mi is végeztünk, körülbelül egy 10-12%-ára mondják azt a munkavállalók, hogy súlyosan toxikus a felettesüknek a viselkedése, ami mondhatni egy ilyen átlag, ami így a kutatásukban eddig kijött. Ahhoz, hogy ez mérhető legyen, ahhoz kell egy mérőeszköz, és ez egy Amerikában kidolgozott, az amerikai hadseregnek kidolgozott mérőeszköz, a toxikus vezetés, amely 5 viselkedési jellemző mentén méri azt, hogy mennyire mérgező és pszichésen zaklató, illetve a dolgozók által rosszul megélt vezetésről beszélünk. Az egyik ilyen jellemző a vezetőknél ez az, hogy nagyon jól el tudja magát adni fölfelé, és a külvilág felé, ezt hívjuk öntényezés képességének, ebben nagyon jó. A másik ilyen jellemző az, hogy van egy adag narcisztikus jellemző a viselkedésükben, nehezen fogadják el például a kritikát másoktól, akár meg is torolják. Jellemző rájuk a tekintélyelviség, ez a harmadik ilyen jellemző, az autoriterebb viselkedés, a direktebb bánásmód, megmondom, hogy mit csinálj. A negyedik ilyen jellemző a kiszámíthatatlanság, amely a magyar mintán is nagyon egybehangzó eredményeket mutatott. Ez a jellemzője a mérőeszköznek volt a leginkább stabilabb, ami a nemzetközi eredeti mérőeszköznek az eredményeit is mutatta. Tehát a kiszámíthatatlan vezető az nagyon magas stresszt okozni így a dolgozókba, a csapatba, tehát ez is elvezethet a toxikussághoz, és az ötödik jellemző pedig az, hogy nem tudja az érzelmeit jól kezelni, tehát mondjuk kiéli a frusztrációját, a feszültségét a körülötte lévőkön. Tehát ezen jellemzők mentén definiálja a toxikus vezetés ezt a jelenséget a vezetők viselkedésében, és az látszik, hogy körülbelül azonos arányban vannak Magyarországon is vezetők, mint a környező ország, vagy nemzetközi szinten.
Hát ez legalább megnyugtató dolog. Azt olvastam, hogy mély interjúk, fókuszcsoportos beszélgetések, online kérdői, mert ugye ez egy tabu téma, ez nem az alkoholfogyasztás, ha már toxikusság jutott, vagy nem tudom, párkapcsolati erőszak, vagy összes többi, ezt, vagy pénz. Szerintem most, hogy önt hallgatták különböző csatornákon, akkor ezt az ötöt kipipálja az ember, akkor sokan felszisztelhettek, hogy hát én is ilyen, vagy én is ismerek ilyen főnököt, vagy volt már szerencsém. Tehát ez nagyon nehéz erről őszintén vallani, ha úgy tetszik a beosztottoknak. Mert a kutatásban arra is kitérnek, hogy hát mit tehetünk ellene, ez is fontos lesz majd a későbbiekben.
Így van. Egyébként ez egy nagyon fontos szempont, amit most behozott, hogy valóban nagyon nehezen mérhető, és ennek több oka is van. Például az az egyik oka, ami pont ezekre a vezetőkre jellemző, hogy kétarcúak. Tehát van egyfajta kettős működés a viselkedésükben, ugye ez az öntényezés, rész mutatja pontosan ezt, hogy nagyon jól tudják reprezentálni magukat. Általában ezek nagyon kompetens vezetők. A szakirodalom azért egyetért ebben, meg a kutatók is, hogy itt nem elsősorban az inkompetens vezetőkre értsük ezt, hanem pont azokra, akik nagyon jók abban a szakmában, vagy nagyon jól tudják reprezentálni azt a területet, amiben ők kilettek nevezve vezetőnek. És éppen emiatt a felette lévő szint, hogy az első számvezetés, vagy a tulajdonos, ő nem is veszi észre ezt a toxikus működést, hiszen vele nem úgy fog bánni. Tehát nagyon jól tudnak alkalmazkodni az egyes társas helyzetekhez, viszont az alatta, tehát a hatalomban alatta lévő szintekkel bánik rosszul. És rajtuk csapódik le ez a féle kettős működés, illetve a sötét oldal, ezt így is szoktuk hívni, hogy itt a vezetés sötét oldaláról beszélünk. Viszont ez nagyon perspektíva kérdése, hogy honnan nézünk erre a sötét oldalra, mert lehet, hogy a tulajdonos, aki azt mondja, hogy ez az illető nekem hozza a számokat, nagyon jó teljesítményre tudja sarkalni a csapatomat, növeli a profitot, akkor az ő szemében nem lesz egy sötét vezető, sőt, még talán legitimálja, fel is hatalmazza erre a működés, meg azt mondja, hogy eredményes alatta a működés. Azt, hogy milyen áron éri el az eredményeket, hát az nem mellékes,
igen,
jut el hozzá, pontosan, tehát vagy az van, hogy nem látja, tehát én ezzel is találkozom, hogy nincs tisztában a felső vezetés, hogy mi is zajlik az illető vezető alatt, akit a toxikusnak észlel a csapata vagy a környezete. Ez az egyik, a másik lehet, hogy nem érdekli. Tehát ilyennel is találkoztam. Amikor azt mondják, hogy hát ilyen a Jóska, ilyen a Marika.
Viszont hozza a számokat, igen, Csenga Kassa, és ez fontos.
Így van, pontosan, és akkor ilyenkor tényleg nagyon nagy kérdés, tehát állandóan ebbe ütköztünk egyébként a fókuszcsoportos és interjús felmérésnél is, tehát ezek anonim beszélgetések, mondanom se kell, hiszen olyan szenzitív témákról van szó, tehát nagyon körülményes megtalálni azokat a szakértőket, vezetőket, akik el tudják mondani a tapasztalataikat, tehát éppen ezért ez egy hosszú szakasz volt így a kutatásunknak, de ehhez a típusú témához legtöbbképp ilyen interjú alapú vagy fókuszcsoportos módon lehet legjobban hozzáférni, vagy pedig akkor ugye teljesen anonim a kérdőív is, amit mondjuk online kitöltetünk, pont emiatt a félelem miatt, ami ezt az egész témát övezi. És tényleg azt lehetett látni a szakértőknél, vezetőknél is, hogy ennek egy ilyen kettős arcúság jellemzi ezt az egészet. Tehát, hogyha a munkaügyi vezetőkre, HR vezetőkre gondolok, akkor nekik nagyon nehéz dolguk van, mert látják a jó oldalát a vezetőnek, közben meg a csapattól hallják a rosszat. És akkor ebben kell nekik valahogy arra rámutatni, hogy hát itt egy toxikus vezetőről van szó. Tehát éppen ezért nagyon, nagyon számít az, hogy mennyire válik kritikussá az adott vezető alatt már ez a féle működés, és mennyien merik ezt jelenteni. Minél többen, annál valószínűbb, hogy itt valamilyen bántalmazó stílusról van szó, de hogy ennek a egyértelmű bizonyíthatósága nagyon nehéz, tehát ezt szeretném leszögezni. És éppen ettől ilyen komplikált az helyzet, mert a munkavállalónak a megélése, az észlelése az, hogy itt van egy ilyen önkényuralom, vagy egy ilyen stílus, kiszámíthatatlan, nem tudom hányadán állok vele, és nem ezt közvetíti kifelé, meg fölfelé, és éppen ezért kinek higgyünk. Ezzel találkoztunk gyakran így a kutatás során, hogy nem egyértelmű a beazonosítás. Tehát ezért fontos, és a tanulmányunk is erre hegyezte ki a hangsúlyt, hogy mit lehetnek a jelei, a mutatói annak, hogy egy ilyen vezető van a szervezetben, az intézményben.
Ezzel akartam volna folytatni, hogy a toxikus vezetés hatása, ugye puskázom, az egyénre zaklatottság, érzelmi kimerülés, egészségügyi gondok, motiváció csökkenés, teljesítményromlás. Oké, a csapatra lelki biztonság hiánya, teljesítményromlás, hiányzások, nyilván betegségek, a csapat megromlása. A szervezetre pedig félelem, kultúra, magasabb fluktuáció, ez is nagyon izgalmas, és teljesítményromlás szintén. Erről majd kérdezném, és persze, amit fontosnak tart, azt emelje ki, legyen szíves, csak közben annyi minden kavarok bennem, hogy vajon azt kutatták, kérdezték, egy férfi vagy nő az ilyen jellegű vezető inkább. A generációkban van-e valami tipikusság, valami meghatározó, mert ez az ember gyakorlatból, mint munkavállaló, ezeket pörgeti a fejében, hogy vajon általában ez hogy néz ki, mondjuk itt nálunk.
Igen. Tehát kétségtelen, hogy mi egy ízelítőt adtunk erről az egészről, de ugye ennek vannak elágazásai, és valóban meg lehetne nézni mindazt, amit ön is mondott, ezeket az aspektusokat. Általánosságban tudok nyilatkozni, egyrészt az, amit mi tapasztaltunk, illetve a környező országok kutatásai, vagy ami már megy nemzetközi szinten, és körülbelül 15 éve zajlanak ezzel kapcsolatban a kutatások, globális szinten is, tehát ezt a skálát nagyon-nagyon sok ország elkezdte letesztelni, megnézni, hogy mennyire illeszthető rá a helyi kultúrára, mert hogy van ennek egy kulturális aspektusa is, ezt nagyon fontos kiemelni. Tehát egy toxikus vezetőnek a megítélése nem ugyanaz Amerikában, Svédországban, vagy Magyarországon, vagy Romániában, mert hogy számít az is, hogy mihez vagyunk szokva, vagy mi az, ami a dolgozóknak úgymond elfogadható. Igen. Így van, tehát hogy az érzékenységünk úgymond erre az adott működési bánásmód, a vezetési stílus, hogy nem ugyanaz, attól függően tényleg, hogy mik voltak az előzetes tapasztalataink, tehát hogy van egy ilyen vonatkozása. És akkor a másik, ami hogy női férfi, ugye ez még egy másik dimenzió, azt látni, hogy tehát ez azért tudnak torzítani az ilyen kutatásokat.
Mert több férfi vezető van.
Igen. Mert eleve persze, több a férfi vezető. Pontosan, tehát az egy nagyon-nagyon nagy átlag.
Félrevisz, igen.
Globálisan mondom, nemzetközileg, hogy körülbelül 10% a nőknek a felső vezetésbe betöltött aránya a férfiakhoz képest. És Magyarországon tudtommal azért ez egy picit alacsonyabb is jelenleg. És itt fontos az a szempont is, amit még behoznék, az előbb nem említettem, hogy általában a toxikus vezetést felső vezetőkre, tulajdonosokra, magasabb szintű vezetőkre gondoljuk, tehát nem a középszint. Miért? Mert hogy ezek a vezetők vannak, rendelkeznek nagyobb hatalommal, és a ható sugara is ugye a működésüknek az egész szervezeti és teljes szervezeti egységre érvényes tud lenni, illetve hogyha középvezető szinten jelenik meg, akkor az könnyebben beazonosítható, főleg, hogyha felette szint nem ért egyet ezzel, és akkor mondjuk kiküszöbölik hamarabb. Tehát gyorsabban kimegy a rendszerből, nem az lesz úgymond norma a viselkedés illetően. Tehát ezért fontos itt meghúzni, hogy itt felsővezető és fölötte lévő szintről beszélünk, és ott a nők aránya kevesebb. Viszont a kutatásunk során abszolút találkoztunk női vezetői példákkal is, és az egyik interjú alanyomnak a válasza fejezi ki leginkább, hogy mi az ezzel kapcsolatos megélés. Ő azt mondta, hogy lehet toxikus férfi, meg toxikus női vezető is, de hogy a toxikus női, főleg, hogyha...
Azt hittem ezt, hogy bocsánat.
Hát, ez nagyon kegyetlen. A kegyetlen
szót
mondták sokszor, hogy más eszköztárral, inkább így mondanám önnek, hogy más eszköztárral fejezik ki. A női talán megint általánosítok, tehát ez csak illet általánosságba, tehát itt nem az egyedi eseteket akarom megszólítani, hanem általánosságban lehet olyan kutatásokról látni, tudni, hallani, hogy a nőknek van egy indirektebb eszköztára. Tehát, hogy nem annyira egyértelmű, nyilvános ez a féle bánásmód, és éppen ezért rejtettebb is tud maradni sokáig. A nőknél, én személyesen is ezzel a megélésem, és a kutatások is azt mutatják, hogy amikor abban bizonyos 10%-ba belekerül a női vezető, akkor már fölvesz bizonyos férfi viselkedést. Pont azért, hogy tudja hozni azt a féle teljesítményelvárást, ami ahhoz a vezetői szinthez, és itt most a vezetői szerepről beszélek, elvárt lenne. Igen.
Hogy abban a ligában játszhass. Nyilván ennek az egész kutatásnak is az a lényege, talán, ha én jól gondolom, hogy ezt, főleg így, hogy nem kutatták ezt még Magyarországon, hogy valamilyen módon ezt azért egyre többen felismerjék az ilyen jeleket, tehát a toxikus vezetés jeleit, és hát valamilyen módon kezelni kell. Az sem mindegy, hogy egy ilyen toxikus vezető tulajdonos alatt milyen vezetői, középvezetői réteg van, aki, ahogy önök írják, hogy egyfajta ernyővel levédi, ha jó, ha nagyon erős és jó, akkor le tudja védeni, és nem továbbítja ezt a egyfajta toxikus magatartás.
Nagyon nagy szerepe van a vezetőnek, abszolút.
Végtér, és akkor mi a HR-esek dolga, vagy mik azoknak a középvezetőknek a lehetősége, akik ilyen helyzetben vannak?
Igen, hogy ez attól függ, tehát hogy több oldalról szükséges ránézni, azért, mert itt a munkahelyről beszélünk, szervezeti közegről, az egy társas közeg, és egy hatalmi rendszer, és attól függően, hogy hol vagyunk, ugye abban a szerződésben beágyazottan, a megküzdés, illetve módja, illetve a lehetőségeknek a tárháza is más lesz. Tehát, hogyha a HR oldaláról nézzük, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy tehát az egész vezető kiválasztás, értékelés, vezető kimenedzselés folyamata, hogyha most egy ilyen spektrumra rakom a vezetői életutat egy szervezeten belül, akkor eleve ugye a kiválasztásnál kezdődik a HR szerepem, és ez egy nagyon kényes része az egésznek, ugyanis pont ezek a vezetők nagyon jók abban, hogy
elfedjék ezt, igen, elfedjék.
Így van, de nagyon könnyen és jól be tudnak jutni a szervezetbe. Ez egy ilyen általános vélemény a HR részéről egyébként, tehát nagyon nehéz szűrni. Jól lehet, vannak erre kísérletek, hogy mondjuk az úgynevezett sötét vonásokat mérjék személyiségtesztekkel, de azért őszintén, tehát ezek a vezetők már nem feltétlenül ilyen tesztek révén jutnak be ugye a szervezetbe, hanem ismerettség révén, előéletek.
Vagy ők a tulajdonosok.
Hát az a legnehezebb. Én most próbálok először arról beszélni, amikor a tulajdonos alatti, vagy az első számvezető alatti szint, tehát a felső vezető réteg, ott egyrészt van a HR-nek szerep abban, hogy egy picit, lehet az előéletét, a vezetői életútját olyan szemmel is fel tudja mérni, mielőtt bekerül a szervezetbe a vezető, hogy mondjuk mi róla a hírnév. És ehhez meg viszont fontos az, hogy mi az értékrend a szervezetbe. És itt meg már a HR, illetve a management, az első számvezetőnek nagyon fontos szerepe van, hogy mi számít. Számít-e például az emberi bánásmód, a vezetőnek a kiszámíthatósága, a hitelessége, mert ugye ezek szempontok, akkor ezeket kell tudni valahogy mérni. De ez ahogy mondtam, ez nem feltétlenül jön át egyből, mert hogy el tudja fedni. Ha házon belül van, tehát szerzeten belül van a kinevetés, ugye akkor a HR-nek könnyebb dolga van, mert azért már nagyjából tudja, hogy kiről van szó. De itt is nagyon fontos az, hogy milyen értékek mentén neveződik ki valaki, vagy emelődik ki valaki a csapata élére. Mennyire tud például az embereivel jól bánni. Tehát ez egy nagyon fontos tényező. És itt jön be még egy nagyon fontos dolog, amikor arról beszélek, hogy szervezeti értékrend, hogy a teljesítmény értékelésben benne van-e a vezetőnek az, hogy menjen, mennek el például alóla, amiatt, mert nem bírják a pszichés nyomást, vagy amiatt, amennyiszer jelentenek róla, vagy sem, ez benne van-e, vagy pedig csak a teljesítménnyel kapcsolatos mutatók alapján mérik a vezetőnek a sikerességét. Tehát ez egy nagyon fontos szempont, hogy ez mennyire számít-e, vagy sem.
Hát igen, mert akkor már a bemenetnél lehetne valamilyen módon, ha az benne lenne az elvárásokban, akkor már a bemenetnél lehetne erre szűrni.
Így van, pontosan, ez nagyon fontos, mert hogyha ezek nincsenek, ez mondaná a prevenciónak, a megelőzésnek, hogy ezek nincsenek benne, akkor már utána csak intervenció, azaz közbelépés lehetséges, ha már egy ilyen kialakult. És az sokkal problémásabb a kimenedzselés. Ezt minden HR szakember elismerte, hogy onnantól kezdődik a nehézség, amikor ki kellene menedzselni, mert hogy tényleg, hogyha már évek óta bent van a szervezetben, kialakította a jó kapcsolatokat a megfelelő döntéshozókkal, akkor nincs könnyű dolga a HR-nek, tehát itt van egy fontos rész szintén, vagy egy fontos szerep, hogy kidolgozzon egy lehetséges forgatókönyvet arra, hogyha egy ilyennel szembesülnek, mondjuk eléri már azt a tetőfokát a dolognak, hogy sokan jelentenek róla, nagyon nagy a fluktuáció alatt, tehát nyilvánvaló jelei vannak ennek a működésnek, akkor mit kezd ehhez a HR? Szerintem akkor nehéz a HR-nek lépni, amikor semmilyen ilyen nincs a kezében, amivel úgymond ki tudná menedzselni, vagy nem ki menedzselni, de valahogy fejleszteni az ilyen típusú vezetőt. Tehát az is egy út, hogy a vezetőfejlesztés részévé teszik, mondjuk egy másik féle értékrend alapján elkezdik a vezetőt felfejleszteni, vagy ezt az egészet így korrigálni az ő működésébe. Tehát nagyon sokféle oldalról meg lehet ezt közelíteni. Én azt gondolom, hogy azon fog múlni, hogy mekkora a támogatottsága ennek a vezetőnek, és hogy nyitott-e maga a vezető arra, hogy elismerje az irányába jövő visszajelzéseket. Tehát, hogy mondjuk ő nincs teljesen, tehát nincs a helyzet magaslatán, nem jól végzi ezt a vezetői szerepet, mondjuk így az emberével, nem jól bánik a hatalommal, ami a kezében van. Itt, amikor a vezető oldaláról nézünk, akkor ez számít leginkább, hogy van-e benne bármiféle nyitottság, hogy ezt meghallja, mert hogy ez viszont már jellemző, főleg a magas beosztás vezetőkre, hogy nem nagyon, nagyon nehéz számukra a visszajelzést elfogadni, hiszen ő azzal van, ugye, hogy ő ott van abban a vezetőségben, tehát ő már fölmutatott valamit. Tehát, hogy akkor ez most ilyen ellentmondás, mérjenek az, hogy ő nem jól csinálja a dolgot, tehát azért lett oda tűve, mert jól csinálja. Tehát vezetőfejlesztőként azért én futottam bele ilyen helyzetekbe, amikor nem lehetett áthatolni a vezetőnek a önképén, úgymond, vagy megtörni azt bármilyen formában. Tehát, hogy van akkor a vezető, és akkor van a felette lévő szín, hogyha nem első szám vezető a toxikus, tehát van valaki, akihez már eljut egy idő után, és lehet, hogy azt mondjam, évekről beszélünk, van olyan, amikor hónapokról, évekről, inkább évek. Hogyha az első szám vezető ezt detektálja, megérti, felismeri, hogy valóban van gond, akkor onnantól mit fog kezdeni? Valamilyen változást eszközöl ennek irányába, vagy pedig hagyja ezt az egészet folytatni, mert egyéb érdekek, vagy egyéb szempontok mentén hagyja ezt a vezetői működést a szervezetbe. Tehát, hogy az egy nagyon összetett rész belül, mi történik. Én mint pszichológus elsősorban a munkavállalói megélés oldaláról közelítem meg ezt a dolgot. Nagyon sokan keresnek meg kliensek azzal, hogy egy ilyen helyzetben vannak, mint munkavállalók, mint beosztott, mint csapattag, bármilyen formában, de felette lévő szint az, amely így viselkedik. Ott az egyéni megküzdés, stresszkezelés és egy komoly önreflexió szükséges ahhoz, hogy végig gondolja az illető, hogy meddig éri meg neki egy ilyen típusú szervezetben, egy ilyen típusú vezető alatt dolgoznia. Én azt gondolom, hogy itt a munkavállalók megerősítése és az nagyon fontos, hogy időben észrevegyék, ennek a működésnek a hatását magukra nézve. Tehát itt pont az, amit ön felsorolt, hogy azok ne következzenek be, ne következzen az be, hogy a végén lebetegszik ebbe az egészbe, mert hogy az is egy lehetséges következménye ennek az egész jelenségnek.